Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban ismét gyermeksorsokat, családok sorsát fogjuk körbejárni. Szóba kerül ismét az örökbefogadás, a nevelésbe vett gyermekek, a nehéz sorsú családok helyzete, segítésük lehetősége. És ezúttal mindezt egy védőnő szemével. Megnézzük, hogyan tud beavatkozni, és egyáltalán szabad-e beavatkoznia, vagy éppen, hogy muszáj neki? Milyen felelőssége van, és milyen jogok társulnak ezekhez? Meghívott vendégem itt a stúdióban Máté Népap Marianna, területi védőnő. Azt elárulhatjuk rólad, hogy egy serdülő és egy felnőtt gyermek édesanyja vagy. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm a meghívást.
Arra kérlek, hogy pár szóban foglald nekünk össze. Miben is áll a feladatköre egy védőnőnek?
A védőnő feladata tulajdonképpen általában a várandóság kiderülésével vagy tudatával kezdődik, amikor is egy nő megtudja, hogy ő várandós. És ugye van egészségügyi törvény, ami előírja, hogy a várandósággal a védőnőt föl kell keresni, a területileg illetékes védőnőt, és tulajdonképpen a védőnő és az leendő édesanyja kapcsolatait kezdődik általában. És ettől kezdve a gyermek 18 éves koráig valamilyen formában a védőnő követi a gyermek életét, fejlődését, a családdal együttműködve, jó esetben a családdal együttműködve. Most azért sóhajtottam nagyot, mert ugye vannak esetek, amikor ez nehezebben valósul meg. Tehát mindenképpen azt mondható, hogy a védőnő a család életében majdhogy nem a fogantatástól a gyermek 18 éves koráig részt vesz. A feladatunk ugye a várandós gondozásból áll, ami a legeleje a védőnő és a család kapcsolatának. Aztán ugye a szülés utáni időszakban a csecsemő és a kisgyermek gondozásában tud segíteni, illetve nevelésében tud segíteni, illetve vannak ifjúság és iskola védőnők, akik az általános és a középiskolában, ezért mondtam, hogy a gyermek 18 éves koráig jelen van a gyermekek életében. És a mindezekkel járó összes-összes probléma, vagy csak annak nyomon követése, hogy minden rendben van, a védőnő szemével is történik.
Te hogyan kerültél személy szerint erre a pályára, és mi az a dolog, ami ennyi éven át rajta tart?
Hát én már általános iskolás koromban tudtam, hogy valamilyen segítő szakmában szeretnék részt venni. Ez valószínű a családi indítatásból is fakad, tehát az én anyukám is egy nagyon segítő ember volt. Azt nehezebben döntöttem el, hogy melyik irányban szeretnék, végülis az egészségügyi vonalm alatt. És akkor én egészségügyi szakközépiskolát végeztem, ott már ugye irányulni kellett valamerre, főleg ha valakinek jó a tanulmányi eredménye, és hát én eredetileg állatorvos akartam lenni. És ez irányban is nagyon sokat érdeklődtem, én állatkórházba jártam be, ahol hát a főállatorvos lebeszélt arról, hogy lovakat, teheneket döntögessek egyedül nőként.
Nem tartozik a témához, te meg szabad kérdezni, hogy miért? Beszélt le?
Fizikailag nehéz. Hogyha nekem nagyon sokszor kerülhetek olyan helyzetbe, és én nem kis állatokat szerettem volna gyógyítani, amiket meg is tettem egyébként a környezetemben, a félfalu hozzám hordta a beteg és sérült állatokat, már középiskolában is, és elmondta ő, ez nagyon mélyen hatott rám, hogy ha egyedül kell ledöntenem egy lovat vagy egy tehenet, azt nem biztos, hogy meg fogom tudni tenni, de mindenképpen érdekelt a születés és a szülés, és akkor így kerültem a védőnői vonalra, mert hogy a gyerekeket is nagyon szerettem, és úgy éreztem, hogy ez az én oldalam, ahol szerintem nekem ez így nagyon jó lesz.
Gyönyörű hivatás, ezek kívülálló számára is abszolút érzékelhető, de mesélj nekünk egy picit most a pálya nehézségeiről, amikor te is azt érzed, hogy ez azért bitang nehéz.
Hát a védőnő az egyetlen olyan ember, és ezt határozottan kijelenthetem, aki minden családhoz bemehet. És ezt büszkén is mondhatom, és úgy is mondhatom, hogy ez nagyon nagy megtiszteltetés a családok részéről is, hogy a védőnő az, akit beengednek az otthonukba, beengednek az életükbe, láthatják, hogy hogy élnek, és ez kivétel nélkül ugye minden kisgyermekes család életében így van, hogy a védőnő bemegy, mert a portás is csak a kapuig, a gyámügy is csak akkor, ha problémás a család, és nem minden, de mondhatnék bármilyen szakmát, ugye nem járnak be. De a védőnő az egyetlen olyan személy, aki minden család életét valamilyen szinten látja. Az, hogy milyen szinten, az a kettőjük kapcsolatától nagyon függ. Ugye ez egyrészt múlik a családon is, hogy mennyire befogadó a védőnő iránt, de a védőnő személyiségén is, hogy mennyire tudja magát elfogadtatni a családokkal.
De a családnak egyébként kötelessége fogadni a védőnőt.
Ugye? Igen, most már a gyermekvédelmi törvény is kimondja, hogy védőnőt nem lehet elutasítani. Éppen ezért tényleg jó azon dolgozni a védőnőnek is, és a családoknak is, hogy egy elfogadható kapcsolatot tudjanak kiépíteni. És mivel ez egy segítő szakma, ahol emberek kerülnek kapcsolatba egymással, itt nagyon fontos a személyiség, és hogy ki mennyire szimpatikus is a másiknak. De ha netán úgy indul egy kapcsolat, hogy nem annyira szimpatikusan, én mindig azt vallom, hogy ezen is lehet változtatni.
Ahogy említett, a munkád során belelátsz egy csomó család életébe. Mik azok a tipikus problémakörök, amikkel szembesülsz, és ahol szükségesnek találod a beavatkozást? Itt értem a tanácsadói munkádat, de akár tevőleges segítségre is gondolok. Csak hogy értsd, mire gondolok itt, esetleg családtervezéssel, gyerekneveléssel kapcsolatos tájékozatlanság, találkozó lányanyákkal, mély szegénységben élőkkel, függőséggel élőkkel, bántalmazó családtagokkal, stb. Adj egy kis körképet kérlek arra vonatkozóan, hogy milyen problémákkal szembesülsz.
Nagyon szép szakma a védőnői szakma, mert ugye a születés oldaláról közelíti meg az életet, de mivel hogy a családok életét látjuk, egészen intim lélektani kapcsolatba is kerülhetünk, és nagyon sokszor derül fény komoly vagy nagyon szomorú helyzetekre. Sokszor elég, ha lelkileg sok támogatást tudunk adni. Tehát egy védőnőnek azért egy fél pszichológusnak is kell lennie. Rendkívül empatikusnak kell lennie, rendkívül megértőnek kell lennie, de mindeközben a józan eszét is muszáj maga előtt tartania, hogy hol a határ, ahol már azt mondhatom, hogy vagy azt kell, hogy mondjam, hogy ez így nem helyes, ez így nem tehetjük. Itt segítséget kell kérni. Találkozom nagyon szegény családokkal, ahol hatalmas szeretet van, és példaértékű, ahogyan élnek, és ugye a szélsőségekkel is találkozom bizony, akár a veszélyes anyagok használata, ugye itt a drogok, vagy alkohol, ami romboló hatású, vagy külső környezeti tényezőkkel, vagy...
Amikor egy függőséggel élő családhoz mész, akkor általában milyen jeleit látod? Vonásokon látszik már, vagy...
Igen, hát ezt tanuljuk is. Tehát ezt, amikor főiskolára jár egy védőnő hallgató, akkor ezeket meg is kell tanulnia, hogy milyen jelekből vesz észre. Most nem csak egy droghasználatot és egy alkoholizmus, de egy pszichés bántalmazást is, ha nem tevőleges, de egy tevőleges bántalmazást is, akár az anyán, vagy apán, vagy a gyerekeken. Tehát a személyisége, a személyiség megváltozása, a viselkedése, hogy takargat, hogy öltözik, hogy mit próbál elpalástolni, illetve a válasza. Tehát egy bedrogozott embernél ugye ott nem csak külső jelei vannak a droghasználatnak, hanem esetleg egyéb más vonásokat is látok, vagy látom a lakást, a lakás körülményeit, hogy van változás, hogy valaki pont most csúszik lefelé, és a gyönyörű tip-top rendből, hogy lesz nagyfokú rendetlenség tartósan, mert hogy egyszer van, az persze nem probléma, nálam is van, de hogy milyen a tendencia, és ugye mivel évekig járunk be egy családhoz, pontosan láthatjuk ezeket a változásokat, ha nyitott szemmel látjuk, és ezeket szóvá is kell tennünk, és nagyon nagy a felelősségünk, hogy ezt hogyan tesszük szóvá, és tényleg hogyan próbálunk erről valóban bizonyosságot szerezni, anélkül, hogy vádaskodásnak tűnjön.
Igen, ide kapcsolódik a következő kérdésem, hogy mit tudsz tenni ezekben az esetekben, tehát milyen jogosultságaid vannak? És ugyanígy érdekel majd természetesen, hogy mi az, ami számon kérhetően egy védőnő felelőssége. Ugye nagyon sokat hallunk mostanában olyan esetekről, amikor kiderül, hogy a gyermek érdekei súlyosan sérültek, és bizony vizsgálják mind a gyermekorvos, mind a védőnő felelősségét.
Helyesbítek, nem jogosultságunk van, hanem kötelességünk. Tehát minden
azt
esetben...
akarod ezzel mondani, hogy jogaitok igazándiból nincsenek?
Nem mondhatnám, hogy jogaink vannak. Kell... A törvény leírja, hogy mik azok a szakmai kötelezettségek, amiket nekem be kell tartanom. Észre kell vennem, meg kell ítélnem, hogy hol az a határ, amikor be kell avatkoznom, és azt milyen eszközökkel tehetem meg.
Milyen eszközökkel teheted meg?
Attól függ, hogy milyen fokú a probléma. Ugye most gondolhatok arra, és egy nagyon jól szituált családnál, hogy az a probléma, hogy most ez a kisbaba nem fejlődött olyan jól, és pontosan ismerem a családot, és tudom, hogy ennek nem az az oka, hogy ők elhanyagolják, hanem esetleg a kisbaba ilyen, hogy ő ilyen jelzéseket adott vissza, amit a szülő elfogadott, hogy ő ennyivel beéri, de ugye mégiscsak meg kell ezt beszélnem anyukával, hogy ez így nem lesz jó, illetve, hogy beszéljük meg ezt a gyermekorvossal. Ez már egy jelzés a gyerekorvosnak.
Igen.
De tévedésben esünk, ez nem feljelentés, ez az együtt megoldjuk a problémát.
Ezt így írik meg a szülők?
Igen, igen, az attól is függ, hogy tálalok ilyen dolgokat, és nem a szülőt vádolom meg azzal, hogy rosszul gondozza a gyerekét, mert nem. Az esetek nagyon-nagyon döntő többségében nem. Egyszerűen van olyan, hogy ez a kis büdös gyermek, mondjuk egy csecsemő, aki pár hetes, úgy dönt, hogy 4-5 óránként szopik, és nagyon nyugodt, nem sivalkodik, mert éhes, és szép lassan megáll a súlya. Édesanyja is nyugodt, hogy merre tette, megnyugodott, és kiderül, hogy alig eszik. Tehát itt van például az én felelősségem, hogy akkor utána járok, hogy ennek mi az oka, hogy megállt a súlya. Uh-huh. És kiderül, hogy ő most ennyiket eszeget, hogyan vegyük rá másképp. És ugye jelzek természetesen a gyermekorvosnak, de ez nem a szülőt vádolom ezzel, hiszen nem gondolta, hogy azért nyugodt ez a kisbaba, mert már olyan keveset eszik, hogy takarékra tette magát. Igen. Tehát ezek ilyen döbbenetes felfedezések szoktak lenni a szülők részéről is, de ez nem azt jelenti még feltétlenül, hogy elhanyagolta. Tehát, hogy hol a határ, ahol egy védőnő azt mondja, hogy ez most gyermek elhanyagolás, és ezt most tovább kell lépnem ezzel a történettel, ez bizony az én feladatom és a védőnő feladatom megítélni. Ha ezt nem tudja jól megítélni, akkor azért van lehetősége segítséget kérni és más szakemberekkel megbeszélni, és azután hozni meg a megfelelő lépéseket.
A védőnői hierarchiában feletted állóval, tudod ezt?
Nem, más szakemberrel.
Más szakemberrel.
A védőnő önállóan dolgozó szakember. Más kérdés, hogy ha több kolléganő dolgozik együtt, azért tapasztalatot cserélünk, és elmondjuk egymásnak, és hát ha van valakinek ehhez kapcsolódóan valami remek szakmai tanácsa.
Sok nehéz eseted van? Sok nehéz esetet kell így együtt megbeszélnetek, mert nem biztos, hogy elegendő egy nézőpont, vagy álláspont?
Hát én ebben a helyzetben vagyok, hogy az kimondható, hogy Budaörsön dolgozom, és Budaörsön olyan körzetben dolgozom, ahol kevesebb. De én dolgoztam vidéken olyan körzetben, ahol gyakorlatilag csak problémás családjaim voltak, leginkább szociálisan hátrányos helyzetűek. Jó volt, egészen más eszközökkel dolgozik egy védőnő egy ilyen nehéz helyzetű családokkal, és más eszközökkel dolgozhat vagy használhat jó szociális helyzetben lévő, úgymond problémamentes, mert azért mindenhol vannak kérdések, tehát attól függ, mit fogunk föl problémát. Simán kérdés a gyermek fejlődésével kapcsolatosan, vagy pedig tényleg egy komolyabb probléma.
Nem, ez te is annak
ez sokszor meg egyénenkénti megítélés, hogy ki hogyan éli ezt meg. Hogy ez problémának oldja meg, vagy egy kérdésnek, amint tovább lépünk és megoldjuk.
Igen.
De visszatérve arra, hogy milyen kötelességeim vannak, a gyermekvédelmi törvény szigorodott, nagyon sok felelősséget tett a védőnök vállára ezzel kapcsolatosan, amelyben a védőnőnek jelzési kötelezettsége van, tehát ha úgy ítéli meg a védőnő, hogy a család és az abban lévő kiskorú gyermek veszélyeztetett, akkor ugye ezt nem csak a családnak jelzi, hanem van az a határ, amikor a gyermekjóléti szolgálatnak, gyámhatóságnak, rendőrségnek, gyermekorvosnak jeleznie kell.
Te egyetértesz ezekkel a szigorításokkal?
Egyetértek. Egyetértek mind a mellett, hogy nekem is számomra is ijesztő volt első hallásra, amiket a leírva láttam, és aztán ugye 30 éves munkaviszony után rájöttem, hogy tulajdonképpen ezeket eddig is így csináltuk, csak most jobban le lett írva, az elsősorban az én hatáskörömet, a kompetencia határaimat jelzi. Egyrészt ezek nagyon nehéz kérdések, hogy ugye mondják a szülők, hogy följelentettem, hogy ami nem feljelentést tartalmaz, és nem vádaskodó védőnőről van szó, vádlónőről, ahol már hallottam ilyet is olvasva, vagy láttam ilyet is leírva, rossz indulatú személyektől. De mindenképpen azt jelöli ki, hogy mihez van nekem, tehát mi az, amit muszáj megtennem, és hivatkozhatok valamire, ami alapján ezt nekem meg kell tenni, akkor is, hogyha ez nem annyira népszerű. És abból a szempontból is nagyon fontos, hogy komolyabban vesz esetleg engem egy hatóság, mint az eddigiekben. Írásos formában rögzül, tehát visszakereshető, hogy ki, mikor, mi az, ami elhangzott tőle, vagy milyen jelzést tett. Itt például te is utaltál arra, ugye, hogy történt sajnos gyermekhalandóság is,
és ahol bocsánat, vizsgálják. Hogy közbevágok, de nagyon sokszor meglepő módon jól szituált anyagilag abszolút.
Igen, tehát ne gondoljuk, és ne előítélkezzünk azzal kapcsolatosan, hogy csak milyen sztereotípiák fordul fordulhatnak elő. Ezért említettem, hogy igencsak szegény szociális helyzetben lévő családnál is látok gyönyörűen nevelődő gyerekeket, akik hatalmas szeretetben nőnek és odafigyelésben, és bizony látok nagyon-nagyon jól szituált családokban is. Hát elhanyagolás határát súroló gyermeknevelést, amit lehet, hogy elég, ha a szülővel kedvesen elbeszélgetünk, és felhívom rá a figyelmét, hogy most lehet, hogy ez nem a leghelyesebb út, amit most éppen jár, és hogy hogyan tudna ezen úgy változtatni, vagy miben tudnék én neki ebben segíteni. Sokszor, ha megfelelően tálaljuk ezeket a problémákat, és nem kritikaként fogalmazzuk meg hangsúlyosan, akkor nagyon is partnerek a szülők a változtatásban, vagy megköszönik, hogy hú, hát ő ezt észre se vette, és nagyon köszöni. Hogy
viszont itt tényleg nagyon ügyesen kell kommunikálni, igen, és csomagolni. Ez viszont nagyon egy olyan affinitást követel meg a védőnőtől, ami hát vele született.
Hát ezen igyekszünk, vagy legalábbis én és a kolléganőim nagyon-nagyon ezen vagyunk, hogy a családok bizalmát megtartva, de van, amikor azt is fel kell vállalnom, hogy bizony nem leszek népszerű ebben a családban. De ennek mindig előzménye van. Tehát ebben a családban én akkor már többször elmondom, hogy mi az, amit nem tartok helyesnek, sem szakmailag, sem jogilag nem helyes, amit most tesznek, vagy nem tesznek, például, ugye nem tesznek is egy gyermek elhanyagolás lehet, és ezt mindig megelőzi azt, és őszintén elmondom a családnak, hogy ha ezen nem sikerül változtatni, akkor sajnos nekem ezt tovább kell mondanom olyan szervnek, akik esetleg többet tudnak segíteni. És mondjuk a gyermekjóléti szolgálatot sem biztos, hogy úgy tálalom, mint egy hatóság, aki csak rossz lehet, hanem ahonnan több segítséget kaphatnak, mint amennyit én már tudok nekik nyújtani. És van, amikor tényleg el is fogadják, és örülnek a lehetőségnek.
Hallgassunk egy kis zenét. Önök a Mária Rádió gyermekvédelmi műsorát hallják. Beszélgető társam Máténé Papp Marianna, területi védőnő. Folytassuk a beszélgetést azzal, hogy volt-e a praxisodban olyan anya, akit te gondoztál, és úgy döntött a szülés után, hogy örökbe adja a gyermekét. Ebben az esetben az érdekelne, hogy van-e a védőnőnek bármilyen feladata az örökbeadó anyával?
Az én praxisomban, tehát az én munkám, az én területemen ilyen anya nem volt, mivel több védőnő kolléganővel dolgozunk együtt, és ismerjük egymás gondozottjait, illetve a gondozottak is nagy részt ismerik a védőnő kolléganőket. Találkoztam, igen, ilyen anyával, aki úgy döntött, hogy nem tudja vállalni ezt a gyermeket. Illetve kórházi védőnőként is dolgoztam a területi védőnőség mellett, és ott bizony találkoztam olyan szülőnővel, aki úgy döntött, és nagyon nagy pánikban volt, hogy ezt a gyermeket ő nem viheti haza. Ez egy nagyon nehéz lélektani helyzet volt, hiszen ebben a kórházban és ezen a szülészeti osztályon még senki nem találkozott hasonló problémával, és mindenkinek nagy terhet jelentett lelkileg is, illetve gyakorlati kivitelezésben is. Ugye ennek van egy törvényi háttere, hogy ezek hogyan tehetők meg, jól kell ismerni, honnan kaphatunk ehhez segítséget.
A védőnő ilyenkor megpróbálja az anya döntését befolyásolni, vagy
nem befolyásolhatja. Semmilyen szinten nem befolyásolhatunk semmilyen döntést, és ez nem csak a védőnőre vonatkozik, hanem azt gondolom bármilyen szakterületre. Információt kell nagyon sokat nyújtanunk, nagyon sok megértést kell tanúsítani, kell, ezt azért mondom, még ha nem esik jól, és én más gondolnék is, nem tehetem meg, és nincs jogom más gondolni, empatikusnak kell lennem, nem ismerem ennek a szülőnőnek a hátterét, nem ismerem ennek a szülőnőnek a környezetét, nem ítélkezhetek, hogy milyen út vezetett oda, hogy ő ezt a döntést meghozza. Ez nagyon fontos, és nem csak a védőnőnek, hanem az összes szakmában dolgozó, vagy ilyen szülőnővel találkozó embernek nagyon fontos, hogy ezt szem előtt tartsa. Volt időnk beszélgetni, és kiderült, hogy mi alapján hozott ilyen döntést. Nekem abban kellett segítenem, hogy tájékoztassam őt, hogy ebben az esetben milyen lehetőségei vannak, hogyan zajlik egy ilyen gyermekről lemondás, illetve arról is tájékoztattam, hogyha mégis megtartja, honnan kaphat segítséget a gyermek felneveléséhez. Ehhez időt kell hagyni, hogy ezt az anya föl tudja dolgozni, és el tudja dönteni, hogy mégis mi mellett dönt még, mert ugye arról is sokat hallunk, hogy mégiscsak megváltozik a elhatározása. Ez az anya úgy döntött, hogy nem.
Említsük meg azt a törvény által előírt 6-7 meggondolási időt.
Igen. Ami. Igen, azt is tudnia kell. Ha pedig én nem vagyok azzal tisztában, ugye ez most nem most volt, és a törvény is változott, hanem 20 évvel ezelőtti körülbelül ez
akkor
a történet.
Akkor ez még úgy tudom, nem volt.
De volt.
Volt akkor is.
Igen, a pontos időt nem tudom megmondani, de nincs is ennek jelentősége, de lehetősége volt meggondolnia magát minden esetben. Ha én ezt nem tudom elmondani, akkor pedig időt kérek, és utána nézek annak, hogy pontos információt tudjak adni, vagy megtaláljam azt a szakembert, akinek ez a feladata, és ezt ő jobban tűnik. Így történt ez az én esetemben is egyébként, tehát az alapokat azért tudtam és tájékoztattam róla, de a következő az volt, hogy tájékoztattam a szülőnőt, hogy a Golyahír Egyesületet én ismertem, hogy föl fogom venni a Golyahír Egyesülettel a kapcsolatot, aki szintén ugye azonnal az ő feladatait maximálisan ellátva jött és segített nekünk ebben a kérdésben, és innestől kezdve természetesen ő vette át az ezzel kapcsolatos ügyintézést és feladatot, de maradt a kórházi tartózkodás alatt az, hogy én, mint szakember, akitől jól esett a figyelem és az együttérzés, természetesen amikor lehetett, akkor én ebben őt tudtam támogatni.
És egy kicsit menjünk vissza az örökbeadó anyára, az ő személyére és konkrétan a te esetedre. Látókörödben maradt ez az anya utána? Az utógondozását elláttad? Egy picit az érdekelne, és már ezt egy előző beszélgető társamtól is megkérdeztem, hiszen méltatlanul keveset hallunk az örökbeadók fájdalmáról. Általában az örökbefogadókkal örülünk együtt, és ott egy csomó tapasztalatot hallottunk már. Tudsz erről nekünk mesélni egy kicsit, hogy mit él át egy örökbeadó anya az örökbeadás után?
Igen, történetesen ez az eset, amivel én találkoztam, őt nagyon hosszú ideig tudtam követni, mai napig tudom követni. És ne gondoljuk azt, még ha a viselkedése azt tükrözi is, hogy érzéketlen. Bárki is. Ez egy védekezés, mindig mögötte gyász van, és nem csak gyász van mögötte, ugye az elveszített gyermeke miatt, és ez ugye nem feltétlenül a halálozást jelenti, hanem egy örökbeadást is, hanem az a mérhetetlen önvádlás, az a mérhetetlen szégyen, ami őt mardossa a döntése miatt, amit lehet, hogy tényleg kényszerűen így hozta meg, és meg kellett hoznia is, és ha megismerem a történetét, akkor elismerem, hogy igen, lehet, hogy ezt a döntést én is így hoztam volna, meg az ő helyzetében, de mérhetetlenül sok fájdalommal küzd egy örökbeadó anya annak ellenére, hogy ezt a döntést hozza be, és lehet, hogy éppenségen annyira önfeláldozó, hogy a gyermeke érdekében hozza meg ezt a döntést, hogy azt szeretné, hogy az ő szeretett, vagy de igen, szeretett és kihordott gyermeke olyan méltó körülmények között nőjön föl, és akkor a szeretetben, amit esetleg ő most ebben a helyzetben nem tud neki biztosítani.
Gondoljunk csak a nyílt előtt örökbefogadásra, igen, ugye, amikor láthatja, hogy milyen családhoz kerül a gyermek.
Az egy fontos szerintem egy örökbefogadó, vagy örökbeadó anyának. Lehet, hogy egy megnyugtató pont. Egyrésztről nem annyira jó, mert ugye megismeri, hogy kinek fogja odaadni azt a gyermeket, akit nem ő fog fölnevelni. Másrészt megnyugtató, mert esetleg tényleg annyira szimpatikus az örökbeadó pár, hogy neki is megnyugtató, hogy tényleg jó helyre kerül, akit félt, aki tudja, hogy jobb sorsra érdemes, mint amit ő neki nyújtani tud. És igen, és én ezt kimerem mondani, hogy én becsülöm az olyan édesanyákat, szülőnőket, akik mernek úgy dönteni, és nem a gyermeküknek kárt okoznak a születése után.
Nem érzi a halott verét, halló a begyére lép, csak a szívem érzi. Csak a szívem érzi, nem érzi a száraz levél, a sárba teszi le a szél. Csak a szívem érzi, csak a szívem érzi, a válak néma fellegek, nem érzik azt meg az egek. Csak a szívem érzi, csak a szívem érzi.
Gondoztál, gondozol olyan családokat, akik örökbefogadott gyermeket nevelnek?
Igen, gondozok, volt, van is, több is, és nagy büszkeséggel tölt el, hogy várnak, hogy számítanak rám, hogy főleg az első időszakban, akár szakmailag, akár csak mint ember, várnak egy kicsit, egy kis támogatásra, vagy tanácsra, és nagyon örülök neki, hogy fontos számukra az, hogy a védőnő ott legyen a gyermekük nevelésében.
Hogy látod azokat az örökbefogadó családokat, ahová újszülött baba érkezik? Mik a tipikus problémáik? Ugye egy újszülött babát örökbefogadó anyának nem volt 9 hónapja sem testileg, sem mentálisan felkészülni a baba érkezésére. Az esetek többségében érkezik egy telefon, és az örökbefogadó anya ott marad egy újszülött babával. Hogy látod, mennyire képesek ezek az anyák megbirkózni a feladattal? És ami még jobban érdekel, erről is beszélj kérlek, hogy a kötődések kialakulása hogyan alakul. Ezek az anyák kötődnek a babáikhoz?
Az elején kezdem, és most nem is az anya szemszögéből, hanem a védőnő szemszögéből, hogy védőnőként is más egy kicsit. Ugye a szülő, vérszerinti szülőnőket ismerem 9 hónap alatt. Egy csomó mindenről beszélünk. Már a kettőnk közötti kapcsolat egy bizalmon alapuló, nem idegenként érkezem a családba. Tehát egy örökbefogadó édesanyának és a hozzájuk érkező védőnőnek is ez egy teljesen új helyzet. Azonnal meg kell ismerjük egymást valamilyen szinten, hogy együtt tudjanak dolgozni. Miközben ott egy újszülött, aki tudjuk, hogy az örökbefogadó szülők azért készülnek erre, vannak erre tanfolyamok, vannak szervezetek, akik segítik, hogy amikor végre megérkezik egy baba, akkor valamilyen szinten már felkészültek legyenek, de mégiscsak egy pánik, hogy hopp, hirtelen belecsöppent a családba egy újszülött, akit nem is tudom, hogy mit, ha eddig főleg a családban sem láttam újszülöttet, és a környezetemben sem láttam újszülöttet, hogy Jézus Máriám, 3 kilós kis síró valaki, aki itt kapálózik, most én mit is kezdek vele, mert azt tudom, hogy ez a rugdalózó, és hova húzom föl, de nagyjából ugye most mókásan, de így történik a dolog. A gondozási része szerintem a könnyebb, mert azt könnyű elmagyarázni, könnyű elfogadni, könnyű befogadni. A lélektani kötődés az, ami azt gondolom, hogy nehezebb, és védőnőként is nehezebb, ha lehet ilyet mondani, segítséget nyújtanom ebben, hogy sokszor én mondom ki azokat a parákat, amiket meg sem mer fogalmazni egy örökbefogadó család, és itt az apukára is gondolok, mint örökbefogadóra, vagy testvér, aki mint örökbefogad egy testvért, és nem látta anyapocakját növekedni, de azért beszéltünk róla, hogy szeretnénk és sóvárgunk egy kis testvér után. Tehát itt mindenkinek egy kicsit hirtelen jön. Lehet elütni humorral, egy-egy kedves szóval, egy-egy olyan megfogalmazással, amit vagy szégyellés, vagy lelkiismeret fordulás, úristen, biztos akartam én ezt a kis bőgőcsomagot ide, és kimondom helyette például, és akkor mondjuk, hogy úristen, tényleg így gondolom, és akkor ott nagyon fontos az én reakcióm, hogy én ezt természetesnek veszem, hogy igen, ezt is ki kell mondani. Lehetnek negatív gondolataim, vagy ritkán, de azért hozok az életemből példát.
Tehát arra akarsz utalni, hogy örökbefogadásnál a kötődés nem mindig a gyermek érkezések akkor alakul ki, hanem
sőt,
ez kicsit hosszabb folyamat.
Mondhatom azt, hogy nem. És ezt azért merem mondani, mert az én gyermekeim saját példa születésénél, ugye van egy ábrándkép már a várandóság alatt, hogy hogy fog kinézni, milyen színű haja lesz, milyen pufi lesz, stb. És puf, megérkezik egy baba, mint az én lányom, és így ránézek, hogy ez ki? Mert hogy az én álomképemben nem így élt a következő gyermekem. Az elsőnél még ugye nem annyira, de mivel a második érkezett, azt gondoltam, olyan lesz, mint az első.
Tehát a vérszerinti gyermeknél is hasonló utat járunk be a kötődés kapcsán.
És éreztem, igen. Lehet, hogy sokkal rövidebb idő volt, és ez természetes, ugye ezt a pszichológusok jobban meg tudják fogalmazni, de igenis, csak akkor lesz igazi kötődés, ha megismerem, ha tudom, mikor sír, hogyan sír, mikor ébred, mikor mosolyog rám, hogy szuszog mellettem, azok érzelmeket váltanak ki, óriási érzelmeket váltanak ki, és idő kell ahhoz. De egyébként a természet ezt úgy gondolja az örökbefogadó anyukáknál is, hogy először annyira görcsösen arra koncentrálunk, hogy jól látom el, és evette eleget, és jól készítettem el az ételét, hogy időm sem marad azon gondolkozni, hogy Jézusom, én most mit érzek? Ezt kimondja, mondjuk én kimondom. És az is az a tapasztalatom, hogy jól esik az örökbefogadó szülőknek, hogy én, amit ők nem mernek megfogalmazni, azt, ha én észreveszem és jól figyelek, és megfogalmazom, és elmondom, hogy ez természetes, az rendkívül megnyugtató.
Ugyanez érdekel azon családok esetében, ahol nagyobb gyermeket fogadnak örökbe. Ugye ezeket a gyermekeket örökbefogadásuk előtt már többszörös trauma érhette. Nem biztos, hogy így van, de feltehetően nevelőszülőknél vagy csecsemő otthonokban éltek a családba kerülésükig. Milyen problémákkal kell az ő esetükben a szülőknek szembenézni, és mi a te szereped ilyenkor? Hogyan tudsz akár a gyermeknek, akár a szülőknek segíteni?
Igen, és volt is, van is a körzetemben ilyen család, ahol 2 év körüli gyermeket fogadtak örökbe. Szintén az az első trauma, hogy vártuk, de most aztán tényleg itt van egy 2 éves, és ugye a 2 éves kor teljes jellemzőjével, tehát egy 2 éves gyermek már beszél, esetleg a szobatisztaság is alakuló, tehát a 0-tól 2 éves korig eső időszak kiesik az örökbefogadó család életében, tehát ők sem tudják, illetve a nevelő család el tudja mondani, hogy az ő szobatisztasága hogy alakult, hogy mik az ő szokásai, mik a kedvenc ételei, tehát azt nem az örökbefogadó szülő tapasztalja meg, hanem készen kapja.
Más egy kicsit
ehhez muszáj nekik igazodni, ezeket nekem is meg kell kérdeznem, hogy megfelelő tanácsot tudjak adni a gyermek további nevelése, gondozása szempontjából. Tehát azt gondolom, hogy egy icipicit azért nehezebb, és nagyon fontos, hogy támogassuk abban a szülőt, hogyha nehézségek jönnek itt az első időszakban, az nem azért van, mert valamit ők csinálnak rosszul, hanem ez a gyermek életkori sajátossága, hogyan kezelhető ez, és mindenképpen arra biztosam és támogassam őket, hogy hagyjanak időt maguknak megismerni egymást.
Itt is az a javaslat, hogy időt hagyni, így van. Nem erőltetni, nem sietetni.
Így van, így van.
Van-e olyan család a látókörödben, ahol a gyermeket nevelőszülők nevelik? Tehát a kapcsolatot, ugye tudjuk, hogy a nevelőszülők egyik kötelessége, vérszerinti szülőkkel tartassák a kapcsolatot. Ilyenkor a védőnőnek kivel kell együtt dolgoznia? A nevelőszülőkkel pusztán, vagy ilyenkor a vérszerinti szülőkkel is van valamilyen dolgod?
Körzetemben nincs nevelőszülő, de kolléganőm körzetében van, és ismerem őket
akár,
már
10 éve,
úgyhogy ők is tudják pontosan én ki vagyok, és néha kell is, hogy egymással dolgozzunk, mert éppen én vagyok ott, akivel meg kell beszélniük a valamilyen problémát. Ismerem ezt a nevelőszülőpárt, nagyon szépen dolgoznak, és látják el az ő feladatukat. Több gyermeket neveltek már fel olyan szinten, hogy felnevelt gyermekük nevelőszülő lett. Azért ez is őket igazolja, hogy azért valamit egészen jól csinálnak. Mindenképpen a védőnőnek a nevelőszülővel kell tartani a kapcsolatot, a vérszerinti szülővel nincsen teendője. Nem is történt még ilyen megkeresése, hogy vérszerinti szülő mondjuk a védőnőt kérdezte bármiről, vagy kereste meg ebben az ügyben. Tehát aki a körzetében tartózkodó nevelőszülő és család, neki azzal kell tartani a kapcsolatot. Ott egy kicsit megint más a védőnői munka. Úgy ott a lelki kötődés és a lelki oldala nem lehet olyan elvárása a védőnőnek, mint egy vérszerinti szülőnek, vagy egy örökbefogadó szülőnek.
Miért nem?
Azért, mert ez a szakmailag is, most ebben nem akarok belemenni, mert annyira nem ismerem, de a nevelőszülőket is ugye kiképzik erre a feladatra, és igen komoly képzést kapnak ebben a tekintetben, hogy hogy tudják ezt úgy jól csinálni, hogy egy gyermeket harmonikusan, és nem csak testi, hanem lelki egészségben is föl tudják nevelni, de mégis őket ne érintse olyan szinten meg, hogy ők ebbe belebetegedjenek csúnya szóval, mert igenis bele lehet. Kapnak ehhez segítséget, mert ugye itt bármikor belejátszik, ugye nem olyan, mint az örökbefogadó szülőknél, hogy örökké saját gyermeküké válik, hanem nevelik hosszabb, rövidebb ideig.
Mert
bármikor visszakerülhet, így van.
Itt, ugye?
Bármikor visszakerülhet az általuk nevelt, gondozott kisgyermek a vérszerinti családhoz, és ők nekik ezt nagyon nehéz megélni, ha borzasztó erős a kötődés. De mindenképpen kell, hogy legyen kötődést, mert egyébként a gyermekek lelki egészségét nem tudják biztosítani. És ez egy nagyon nehéz szakmai feladat a nevelőszülőknek. A védőnő részéről pedig az jelenti az odafigyelést, hogy ezt mindenképpen szem előtt tartsa.
Hallgassunk zenét ismét. Továbbra is a Mária Rádió gyermekvédelmi műsorát hallják. Fullajter Ágnes vagyok. Beszélgető társam Máténé Pap Marianna, területi védőnő. Kérlek, Marianna, mesélj nekünk olyan esetet, amikor nem tudtál segíteni. Amikor bármennyire szerettél volna, a gyermeket mégis kiemelték a családból végül.
Hát sajnos, ugye azt már említettem, hogy annyira szép a védőnői szakma, hogy leginkább a születésről és az élet újjáéledéséről szól a mi szakmánk, de azért vannak árnyoldalai is. Bizony előfordul olyan, amikor látom a családba például egy fiatal, kiskorú anyuka, aki várandós, és nem kap segítséget, vagy eleve a családi háttere is olyan, hogy önmagában a család segítségre szorulna, vagy nem együttműködő, és bármit is igyekszünk, bárhányszor ülünk le az illetékes szakmai szervekkel, és próbálunk közös döntést hozni a családdal együtt, tehát nem nélkülük és nem a fejük fölött, hanem együtt átbeszélve szerződéseket kötni, hogy mi az, amit ők be tudnak tartani, és mi az, ami elvárható, és nem teszik meg, és nem együttműködők, és
nyugtass meg minket, hogy nem sok ilyen család van.
Kevéssel, de sajnos nekem nagyon friss pont egy élmény, ahol még én is Hát könnyekkel küszködve hagytam el a megbeszéléseket, amikor annyira szerettem volna segíteni, hogy ezt a kislánynak megadhassuk azt a lehetőséget, illetve nem én adhassam meg, és nem a szakmai szervezetek, hanem ő megkaphassa azt a lehetőséget, hogy anyává váljon és örülhessen. És mégis úgy alakult, hogy sehová, semmilyen körülmények között, semmilyen, vagy csak nagyon minimális anyagi lehetőségei lettek volna, ami nem elégséges egy gyermek felnevelésére, és azt a döntést kellett meghozni, hogy nem. Ez nem két hét alatt dől el, hanem az egész várandósága alatt keressük a lehetőségeket, és legfőképpen nem én, hanem ugye a gyámügyi hivatal, illetve a gyermekjóléti szolgálat, aki igyekszik a lehetőségeket megtalálni, hogy a születendő gyermek a családban maradhasson, de amikor ez a pont, ez a majdnem 16 éves anyuka sem maradhat már a családban, illetve nem is maradhatott eddig sem, akkor az ő gyermeket hogyan tudjuk elhelyezni, ha a szülő anya sem maradhat a családban. Ez mindig nagyon nehéz, és hogy próbáljuk 9 hónap, de legalább fél év alatt rávenni a családot és a környezetét, vagy nem rávenni, hanem segíteni abban, hogy változtasson az életvitelén, és befogadóvá tudjon válni.
Itt a szülőanya és a csecsemő. Volt probléma konkrétan ebben az esetben?
A szülőanya életvitele abból adódott, hogy az ő szülei sem segítették őt. Tehát ő már eleve ezt hozta magával, hogy ő is egy ilyen teljesen lehetetlen helyzetben csapongott, tétment szülő, hol anyuka, hol apuka, hol a lendő apuka családja, aki szintén gyermekjólét is történne, tehát ők is segítségre szorulnak, és hogy nem lehetett vállalni azt a helyzetet, hogy ő megkapassa ezt a gyermeket.
Amikor ilyen félresiklott életeket látsz és sorsokat, az nagyon megérint téged?
Igen.
Ezt hogy tudod lerakni, amikor a munkaidődnek vége van? Ez egy olyan hivatás, amikor
hát bevallom őszintén, hogy hazaviszem sokszor. Nem terhelem vele a családomat, a férjemet pláne nem, mert ő nem olyan típus, a lányomat nagyon megérinti, őt azért nem, mert nem akarom ezzel terhelni, de látják rajtam, hogy most valami nem jó történt az én munkámban, vagy ha nagyon kérik, akkor néhány szóban elmondom, de nagyon rövidre zárva és név nélkül, persze egyébként sem ismerik a családjaim zömét, de nekem nagyon nehéz és nem egy nap feldolgozni. Ami szerencse, hogy én egy közösségben dolgozom, ahol több védőnő kolléganőm van, és egymást segítjük ezekben a feldolgozásokban, és tudunk egymásnak segíteni. Van mentálhigiénes kolléganőm is, akinek
szükség van rá? Tehát a védőnő hivatás az olyan, hogy a kiégés, vagy a depresszió, vagy az, hogy nem tudja letenni ezeket a sorsokat magáról.
Szükség van, főleg egy bizonyos elteltével, illetve attól is függ, hogy milyen családokat gondozunk, tehát milyen területen dolgozunk. Nem mindegy például, hogy egy 8. kerületnek a nehéz sorsú családjaival dolgozunk, vagy egy viszonylag jó szociális körülmények között élő területen dolgozunk, ott is adódnak akár egy veszteség, például egy magzati veszteség szülés előtt, és a védőnőnek kell akkor is mennie a családhoz. Ugye gyermekágyas időszak is van, tehát nem csak szociálisan érhet. Hát idézőjelbe kudarc, mert végül is mégiscsak kudarc, hogy nem happy end a vége a történetnek, de például veszteség is lehet az oka, ami miatt nagyon nehéz, vagy sérült gyermek érkezik a családban, amikor a védőnő is például, ha először szembesülök ilyen feladattal, én emlékszem, hogy az mennyire nehéz volt nekem, és hogy egyáltalán hogy szólítsa meg azt a családot, és hogy tudok segítőként ott állni mellettük, nem csak, hogy én szorulok segítségre, hanem segítségként, hogy tudok. Erre azért van lehetőségünk tovább képzezni magunkat is, de azt gondolom, hogy mellette meg annyi töltődést kapunk, és annyi szeretetet, és annyi elismerést, hogy nagyon sokszor beszélünk egymás között is, hogy na, ez tart ezen a szakmán, és itt most nem feltétlenül az anyagi elismerésre gondolunk, hanem engem például a családoktól való visszajelzést tart a pályán. Ezt határozottan kérdezhetem.
Komolyan mondod?
Igen. Igen.
És most meg fogom azt is kérdezni, hogy milyen sikerélmények értek ennyi év alaty. Mesélj egy két történetet.
Hány adásunk van erre? Nagyon-nagyon sok. Nagyon-nagyon sok.
Nagyon-nagyon sok
sikerélmény, és a sikert azt nem csak magamnak könyvelem el, hanem a családdal együtt elért sikernek. Amikor nehézségből kerül ki egy család, amikor mondjuk egy örökbefogadással hogyan változik a család lelki élete, a gyermekkel kapcsolatos kötődése, és pont kimeri mondani, hogy úgy érzi, mintha ezt a gyereket ő szülte volna. Ez számomra is óriási elismerés, mert ezt én végigkövethettem és támogathattam ezen az útján, és ez nem az én sikerem, de borzasztó nagy boldogsággal tölt el, hogy boldog családot látok, családdá válást látok. Ez szerintem a világ legszebb dolga ezt látni, vagy veszteség után úgy tud talpra állni egy család, tehát egy gyermek elvesztése, vagy egy magzat elvesztése után, hogy örömteli, amikor másik gyermek érkezik a családba, vagy bármilyen más módon ki tud teljesedni, vagy például azt is sikerként könyvelhetem el, hogy már többen kérdezték meg, hogy hogyan lehet ő védőnő. Azok után, hogy én védőnőként őt gondoztam, és ez most többször előfordult családos anyukákkal, vagy egy serdülő lány azért dönt úgy, hogy védőnő lesz, mert a testvérehez én jártam, és védőnő nőként dolgozik most már 10 éve.
Magát a kérdésem, hogy a lányod előállna azzal, hogy védőnő szeretnék lenni. Nem tudom, ez megtörtént-e, vagy meg fog-e történni, de mit mondanál neki?
Ő most 13 éves, lassan foglalkoztatják, de még nem ezen a szinten. Elismeri a munkámat, és látom, hogy csodálatta tölti el, amit csinálok, de ő egyelőre óvodáskora óta ragaszkodik ahhoz, hogy lovasrendőr és nyomozó lesz.
Értem.
Ami abszolút kakukk tojás a mi családunkban, de ha ő neki ez a döntése most már így évek óta megvan, és ebben szeretné folytatni, akkor ebben fogom támogatni, de ha abban, hogy védőnő akar lenni, látja az én csalódásaimat, és én azokat is elmondom, hogy mik okoznak bosszúságok, de az többnyire nem szakmai, és nem a családok okozzák. Ezeket a bosszúságokat szerencsére, akkor ha mind a mellett úgy dönt, akkor én azt szeretném, hogy boldog felnőtt legyen belőle.
Nagyon szép végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom.
Köszönöm még egyszer a meghívást.
Önöknek is a figyelmet, 2 hét múlva ismét találkozunk.
Sorsfordítók. Életvédelmi műsort hallottak Fullajtár Ágnessel.
A gyermekvállalás nem pénz, hanem szív kérdése. Az emberi élet a fogantatással kezdődik. A további tanúságtételeket, történeteket, a gyermekvállalással és az életvédelem témájával kapcsolatos beszélgetéseket szeretnének meghallgatni, látogassanak el a Mária Rádió honlapjára, s kattintsanak az életvezetés menüpont alatt található életvédelem csempére. www.mariaradio.hu
Lipinszky Mihály atya gondolatait hallják.
Sok ember számára a Mária Rádió is olyan lehetőséget ad, hogy tudnak hallgatni a szentmisét, tudnak közvetített szentmise alatt lélekben áldozni, meghívni Jézust, mert már személyesen betegségük vagy a koruk miatt nem tudnak elmenni a templomba. Az nagy feladat a rádiónak is, hogy lehetőséget ad azoknak az embereknek valami boldogságot adni, hogy ők is érezzenek azt, hogy boldogok, akik asztalhoz ülhetnek Isten országában. Azért köszönjük is minden támogatást, amely Mária Rádióban kapunk, és kérjük tovább a lelki és anyagi támogatást, hogy azoknak az embereknek tudjuk azt a örömet, lelki örömet tovább okozni.
Lipinszky Mihály atya gondolatait hallották.
Kedves hallgatói család! Pedagógusokat, hitoktatókat hívunk szeretettel, hogy gyermekcsoportokkal csatlakozzanak a Mária Rádió nagy családjához, és imádkozzanak akár az iskolában, akár a Mária Rádió szerkesztőségének kápolnájában, élő adásban. Meg annyi szülő és nagyszülő kér a rádióban nap mint nap imád családjáért, unokáiért, dédunokáiért. Milyen szép lenne, ha a gyermekek meghálhatnák szüleik imáját, s együtt imádkozhatnának ők is nagyszüleikért, szüleikért, jövőjükért, s a rádióba érkező különböző ima szándékokért. Kérjük a kedves pedagógusokat, hittantanárokat, segítsenek nekünk abban, hogy megteljen a Mária Rádió kápolnája, s műsora imádkozó gyermeki hangokkal, a hallgatók szíve pedig örömmel, hálával. A gyermekima csoportok jelentkezhetnek a 0630 345 83 69-es telefonszámon, vagy pedig a siklosi.bernadett@mariaradio.hu e-mail címen keresztül. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Hírpercek.
Rövid híreink következnek a mikrofonnál.